Az én szolgám vagy, Izrael, nem feledlek el. Eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és bűneidet, mint a felhőt. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ismét jöhetünk hozzád, sőt, mindig jöhetünk alkalomtól függetlenül. Nem csak akkor vársz te minket, amikor ki van írva az Isten tisztelet ideje, hanem mindig. Mert tudod, hogy nekünk nagy szükségünk van rád. Látod az életünket, mindazt, ami körülvesz bennünket, mennyi terhet hordozunk, mennyi baj, nyomorúság ér minket, és ide lépsz mellénk, és azt mondod, hogy ezeket a terheket, ezt vessük rád, hogy ne magunk hordozzuk, és úgysem bírjuk. Mert te azért jöttél, hogy megszabadíts ezektől. Azért jöttél, hogy levedd a bűn igáját az életünkről, hogy megtisztíts mindentől, ami hamis, ami nem az Atya akarata szerint való, és hogy egy új életet, új gondolkodást, új irányvonalat ajándékoz nekünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te tudatosan jöttél el a világba. Tudtad, mi fog itt rád várni. És amikor tapasztaltad a gyűlöletet, a vezetők szívében az ellenséges érzelmet, a te megölésednek szándékát, akkor nem magadat kezdted el védeni, nem adtad fel az Atyának tervét, hanem végig mentél az úton egész a keresztig, mert tudtad, hogy nincs más segítség nekünk. És köszönjük, hogy így most hozzád kiálthatunk. Aki ennyire szeretsz, hogy életed adtad a kereszten most is, amikor őszintén és szívből kiáltunk, meghallgatsz, és adsz nekünk gyógyulást, megerősödést, békességet, megmutatod a számunkra elkészített akaratodat, megérteted velünk, hogy mi az, amit ki akarsz hozni életünk rossz pillanataiból is. Dicsőítünk, hogy most is igédet kínálod a számunkra, és kérünk, add, hogy teljes szívünkkel igyuk a te szavadat, hogy legyen megnyitva a szívünk, és legyen készség bennünk engedni annak, amit mondasz nekünk. Köszönjük, hogy szent lelked által tisztogatsz, formálsz, alakítasz, és vezetsz. Köszönjük, hogy azt ígérted, hogy akiket te megszabadítasz, valóban szabadok, és hogy akik Isten gyermekei, azokat a Szentlélek vezeti. Köszönjük ezt neked, és kérünk így, áldj meg minket, és hallgass meg imádságunkat. Nyissuk ki Bibliánkat János evangéliuma 9. fejezeténél, és az első 12 verset olvassuk. Tehát János evangéliuma 9. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. És amint eltávozott onnan Jézus, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezték őt a tanítványai, Mester, ki vétkezett, eze vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondva, a földre köpött, és az ő nyálából sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemeire. És mondta neki, menj el, musakodjál meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Elment azért, és megmosakodott, és megjött, látva. A szomszédok azért, és akik azelőtt látták azt, hogy vak volt, mondták, nem ez-e az, aki itt szokott ülni és koldulni? Némelyek azt mondták, hogy ő az, mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő azt mondta, hogy én vagyok az. Mondták azért neki, mi módon nyíltak meg a te szemeid? Felelt és mondta, egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készített, és rákente a szemeimre, és mondta nekem, menj el a Siloám tavára, és musakodjál meg. Miután pedig elmentem, és megmosakodtam, megjött a látásom. Mondták azért neki, hol van ő? Mondta, nem tudom. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket így az online térben, és ahogy olvassuk az igét, figyelünk az Úrtól való üzenetre, gondoljunk egymásra, és hordozzuk egymást is az Úr előtt imádságban, és kérjük, hogy az ő szava munkálkodjon bennünk, és végezze el Istennek a céljait az életünkben. Az előző fejezetben, annak a végén azt láttuk, hogy emberek, elsősorban vezetők, farizeusok, írástudók köveket ragadtak, és meg akarták Jézust kövezni. Sőt, tulajdonképpen az egész 8. fejezet úgy kezdődött, hogy farizeusok, írástudók vittek egy asszonyt, akit házasság törésen értek, és ott volt a kezükben a kő, és meg akarták kövezni. És a két kövezési jelenet között ott voltak Jézus körül, kérdezték, hallották az ő feleleteit, átélték az ő jelenlétét, tapasztalták, hogy az ő lényéből valami egész más sugárzik, mint egy közönséges emberből, átélték, hogy szavának hatalma van, és ami a számomra megdöbbentő, hogy nem gyógyultak ki a kövezésből. Hogy a fejezet végén is ugyanúgy kövezni akarnak, hogy ugyanaz az indulat marad bennük, mint ahogy oda mentek Jézushoz. És szabad nekünk elcsendesedve végig gondolni, hogy van-e a mi életünkben változás. Történik-e velünk valami egy-egy igehallgatás során, vagy amikor elolvassuk a napi szakaszt? Hogy mi is oda megyünk kövekkel, gyűlölettel, haraggal, indulattal a szívünkben Isten elé, de vajon ugyanúgy megyünk el, vagy úgy, hogy ezektől már megszabadultunk, úgyhogy kihullottak a kövek a kezünkből, már nem úgy akarjuk megoldani a problémát, mint korábban, hanem másként. Tehát ez megrendítő, hogy nem gyógyultak ebből ki Jézus előtt, hogy nem változott az életükben, a szívükben semmi. És azt látjuk, hogy Jézust nem tudják megkövezni, mert nem jött el az ideje, és ő elmegy közülük, eltávozik onnan, és ami még újra megrendített engem, hogy meg akarják Jézust ölni, ő maga is ezzel tisztában van, látja az emberek kezében a köveket, és ahogy elmegy, akkor nem magával van elfoglalva, Nem az motiválja, hogy mentsem az életem, még csak nem is az van a szívében, na, ezekhez többet be nem teszem a lábam, hiszen így várnak engem, hanem ahogy tovább megy, meglát egy embert. Nem az indulatok, nem a gyűlölet vezérli, hanem a nyitott szív, az irgalmas szív viszi. Nem magára figyel, hanem tudja, hogy nekünk szükségünk van ő rá. Akkor is, ha mi magunk ezt nem is vesszük észre. Mert ugye azok az emberek, akik meg akarták kövezni őt, ezt nem látták meg. Nem látták, hogy nekik szükségük van Jézusra. És Jézus ennek ellenére úgy megy tovább, hogy lát. Úgy megy tovább, hogy észrevesz egy vakkoldust, észrevesz egy rászorulót, észrevesz egy olyan embert, akit mások már nem is vettek észre. És ez szívet melengető üzenet, hisz számunkra is azt jelzi, hogy Jézus nyitott szívvel, nyitott szemmel közeledik felénk. Meglát, észrevesz. Vagyis amikor a sátán adsugja a szívünkbe, hogy nézd, nem törődik veled az Isten, nem figyel oda rád, Jézus, ez nem igaz. Nem igaz. Ne engedjünk neki teret, hanem mondjuk azt, hogy távozz tőlem, sátán. Mert én nem arra figyelek, és nem arra szóra adok, amit te mondasz, hanem arra, amit az ige kijelent. Mert Isten szava igaz, erre állok rá, ebbe kapaszkodok, akkor is, ha adott esetben nem értem a dolgok menetét, de tudom, hogy az Isten szava igaz. Tudom, hogy Jézusnak fontos vagyok. Hisz ebből a történetből azt látjuk, ha esetleg negatív érzelmek voltak bennünk ővele szemben, ha nem értettük a dolgait, vagy talán még nem is közeledtünk soha felé, ő akkor is elindul hozzánk. Mert ránk akar találni. Meg akarja mutatni, hogy számunkra ő a megoldás. Tehát Jézus mindazok ellenére, ami körülvette, ami történt, meglát egy embert, mondhatnám azt, hogy túllát magán. Túllát a sérelmein, túllát a fájdalmain, túllát a támadásokon, amik érik, és meglátja mögöttük a segítségre várót. És ez egy nagyon fontos, ezen el kell gondolkodnunk, hogy vajon mi meddig látunk. Csak magunkig, a fájdalmunkig, a nyomorúságunkig, a problémáinkig, a sérelmeinkig, vagy túllátunk rajtuk. És meglátjuk mögöttük Jézust. Aztán meglátjuk a másikat. Meglátjuk a másikat, aki talán még nehezebb helyzetben van, mint mi. Mert így is meg lehet közelíteni, Jézusnak nehéz a helyzete, meg akarják ölni, de amikor tovább megy és látja a vakkoldust, akkor rádöbben arra, ha szabad így mondani, rádöbben, hogy ő neki még rosszabb a helyzete. Vakon született, soha nem látott, mindig másokra volt utalva, senkinek nem volt fontos, sőt, nem tudjuk hány éve, hány évtizede vak, mennyit telt el a születése óta, de nagyon úgy tűnik, hogy már őt észre sem veszik. Maximum rutinból dobnak neki alamisnát, mert megszokták, hogy kér, automatikusan benyúlnak a zsebbe, odavetik, és meg van oldva. De hogy igazán senkinek nem fontos. Senki nem áll meg mellette, senki nem bátorítja, senki nem mond neki jó szót, senki nem ül le vele beszélgetni. Hányszor vagyunk mi is így? Megszokjuk a nyomorúságot körülöttünk, megszokjuk azt, amit talán nem is lehetne megszokni, Gondoljunk csak vissza, hisz nekünk is vannak hasonló emlékeink, élményeink, a rendszerváltás tájékán, az azt követő években azért olyan megrendítő volt, amikor a korábban megszokottól eltérően koldusokat, hajléktalanokat, kéregetőket, leépült embereket láttunk a sarkokon, az áruházak előtt, megszólítottak, kértek. De úgy csendesedve, magunkba nézve, gondoljuk végig, ma is ugyanúgy megrendít. Ma is ugyanúgy megrendít, már megszoktuk. Hozzá tartoznak a környezetünkhöz, tovább megyünk, és esetleg még jó, ha rutinból dobunk nekik valamit, de ki az, aki megáll mellettük, ki az, aki tud jó szót mondani, ki az, aki azt tudná mondani, ne félj, még neked is van remény, még te is talpra állhatsz, újra kezdheted, mert érted is eljött Jézus. Ott vannak Jézussal a tanítványok is, és mivel az Úr megáll, ezért ők is megállnak. Nincs más választásuk. És ahogy meglátják ezt az embert, és tudják, hogy ez vakon született, tehát egy ismert személy lehetett, már olyan értelemben, hogy mindenki tudta róla, hogy ő így született. Mindenki tudta, hogy ő egy sérült ember. Ő így érkezett ebbe a világba. És az megrendítő, hogy a tanítványoknak is csak egy téma ez az ember. Csak egy teológiai kérdés. Mert ugye ott van, ki vétkezett. Tehát abból indulnak ki. Van egy előzetes felvetésük, amit talán hallottak. Amit talán sokszor elmondtak nekik, hogy ide figyelj, ez az ember azért vak, a másik azért leprás, mert vétkezett, és az Isten megbüntet. Nem szoktunk találkozni ilyen gondolatokkal. Azért történt, mert az Isten megbüntet engem az Isten. Van, aki így használja saját magára, vagy megbüntetett, megvert az Isten, ha valami történik. És ezekben az emberekben is belesújkolták, hogy ez a vak azért született így, mert valaki vétkezett, és az azt jelenti, ha Isten büntetése, ezen nem lehet változtatni. Ezt el kell fogadni tényként, hogy itt nincs fordulatra lehetőség. Ennek így kell lenni, maximum lehet sajnálni, oda dobni valamit neki, de itt változtatni nem lehet. És ami megrendítő, hogy a tanítványok már egy ideje ott vannak Jézussal, és még mindig nem látják, hogy Jézus másként tekint az emberre, még mindig nem látják, hogy itt nagy fordulat jött el. Egy korszakváltás, hogy Jézussal igenis mindenki számára van lehetőség újra kezdeni. És nem azt mondják, hogy ember, bíz az Úrban, mi ismerjük, ne félj. Hát már láttuk, hány nyomorultat meggyógyított. Téged is megfog, bízzál. Valahogy nincs ott a szívükben ez a bizodalom, nincs ott ez az eddig megtapasztaltaknak a valósága, és nem tudnak róla bizonyságot tenni. El tudjuk mondani, hogy amit már eddig láttunk Jézustól, amit hallottunk tőle, amit átéltünk, azt elmondhatom, mert ahogy az Isten velem bánik, úgy fog a másikkal is. Amit nekem lehetővé tett, azt a másiknak is lehetővé teszi. Ő nem csak nekem készítette a szabadulást, az új élet útját, hanem mindenkinek. De ezek nem mondják. Jézus nem kerüli ki a kérdést, mondhatnánk, hogy nincs tabu téma, nincs kényes kérdés előtte, mindennel szembe mer nézni, de nem úgy válaszol, ahogy ők gondolják. Jézust nem kötik azok a sztereotípiák, amik minket. Őt nem kötik azok a hagyományok, amik minket is kötnek. Ő nem arra figyel, hogy jaj, azt mondjam, amit hallottam a főpaptól, a zsinagógai elöljárótól, mert ha mást próbálnék mondani, támadni fognak. Mert nem lehet másképp gondolkodni, csak úgy, ahogy megadták, ahogy születésünktől fogva hallottuk. De Jézus azt akarja, hogy személyes kapcsolatunk legyen vele, és ebben alakuljon a gondolkodásunk is. Hogy merjük lefaragni magunkról, a gondolkodásunkról, ami a hagyományból fakad, a nép véleményéből fakad, és csak ahhoz igazodjunk, amit Isten az igében kijelent. Minden mást faragjunk le magunkról, úgy, mint a restaurátor, ugye, akinek az a munkája, hogy az évszázadok alatt egy eredeti festményre rárakodott, azt már eltorzító dolgokat onnan leszedje, hogy eredeti valóságában álljon ott a látogatók előtt az a kép. És ezt akarja Jézus, hogy minden, ami nem oda való, az lefaragódjon, letisztuljon az életünkről. És ő maga sem engedi magát ezektől befolyásolni, hanem rámutat. Itt nem arról van szó, hogy ki vétkezett, senki nem vétkezett. Ez nem azért történt, mert valaki vétkezett, valaki nagy hibát követ. Nem ilyen az Isten. Nagyon rossz Isten képetek van, mondja nekik Jézus. De azt hiszitek, hogy Isten bunkóz, büntet, ráadásul egy gyermeket már megbüntet az anyamében valakinek a vétkéért, vagy esetleg ő vétkezett. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy a bűneset óta jelen van ebben a világban a bűn, a gonosz, minden rossz. És ennek következményei a betegség is, meg a halál is. És van ilyen dolog, hogy megtörténik ilyen is, hogy valaki betegen születik. Az Úr megengedi, miért? Mert majd ő ebből tud kihozni a mi számunkra jó dolgokat. Igen, a gonosz az rosszat okoz, pusztít, fájdalmat hoz létre, betegséget, de Isten Jézusban pont azért jött el, hogy megmutassa a világnak, hogy nem vagyunk egyedül, és nem vagyunk az elrontott dolgokkal magunkra hagyva, hanem eljött Jézus, aki helyre tud állítani, ki tud emelni a mélyből, meg tud gyógyulni, gyógyítani. Tehát Jézus úgy jött el ebbe a világba, hogy Isten országát képviseli, annak hatalmát képviseli, azt mutatja be, hogy ő a győztes. És a tanítványokat is majd ezzel fogja megbízni. És tehát ők is Isten országát fogják képviselni, és a mai tanítványok is. És végig kell gondolnunk, hogy vajon mi jól képviseljük-e Isten országát. Meglátják-e azt az emberek, a körülöttünk élők, hogy Jézusban új lehetőségek jöttek el, egy korszakváltás jött, a kegyelemnek a korszakát éljük, amikor mindenki, a legnyomorultabb ember is lehetőséget kap, hogy oda menjen, hogy találkozzon vele, hogy belekapaszkodjon, és onnantól kezdve új lendületet, új irányt kapjon az élete. Tehát azt mondja, hogy nyilvánvalóvá legyenek benne az Isten dolgai. És ez így megragadott, hogy azt mondja Jézus, nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Ez azt üzeni, hogy az Isten bennem akar munkálkodni. Ezért jött Jézus, hogy az én életemet vegye kézbe, és bennem munkálkodjon. Nem kívülről, nem a külsőt teszi mássá. Ugye ne feledjük el, hogy várták a messiást, akinek az ő látásuk szerint az volt a feladata, hogy a külsőt változtassa meg, vagyis társadalmi változást vigyen végbe, legyőzze és kiűzze a rómaiakat, és adjon nekik politikai szabadságot. És mit mond Jézus? Hogy nekem az a küldetésem, hogy bennetek végezzek nagy munkát. Hogy bennetek vigyek végbe változást. Hát ez a csodálatos, és erre van szükségünk, testvéreim, hogy bennünk legyen láthatóvá Isten dolga. Hogy észre, az azt jelenti, hogy úgy kezd el bennem munkálkodni, hogy mások is észreveszik, hogy ennek az életében Isten belépett és valamit elkezdett. Mert amikor Isten bennem munkálkodik, az látható. Az, hogyha valaki bizonyságot tesz, hogy megtértem, az nem lehet elméleti. Annak meg kell látszódni. Láthatóvá legyen, úgy, mint itt, majd látjuk a történet végén. Hát észreveszik, hogy ez az ember lát. Hogy ebbe változás ment végbe. Ez más. És amikor így belép Jézus az életünkbe, annak látszódni kell, ott történni kell valaminek. És ami fontos még, ugye, hogy ugyanúgy ma is Jézus nem a külsőt változtatja, nem épületekben gondolkodik. Ugye, amikor a tanítványok oda mennek hozzá már az utolsó földi szolgálatának utolsó napjaiban, és kijönnek a templomból, indulnak az olajfák hegyére, ott mutogatják a templom épületét. Nézd, Jézus, milyen hatalmas, milyen fantasztikus épület, a világ 7 csodájának egyik épülete. És akkor mit mond Jézus? Nem érdekes. Tudjátok, mi az érdekes? Hogy viszonyultok hozzám? Hiába a nagy épület. Az nem ment meg. És mivel engem elutasítottatok, keresztre adtok, itt kőkövön nem marad. Ez nem ment meg titeket. Ki ment meg? A fiú a kereszten. Ha hisztek benne, ha befogadjátok az életetekbe. Tehát Jézus belső változást akar ma is végbe vinni. És ez a feladatunk, hogy erről beszéljünk, hogy erről tegyünk bizonyságot. És ahogy ezt így végig gondoltam, hogy ugye Jézus bennünk akar változást végbe vinni, akkor bennünk látszódjon az Isten munkája, akkor úgy elém jött, hogy például Lukács, aki megírja az evangéliumát, ő nem tartozott a 12 közé, nem is volt zsidó, ő Jézust nem látta. És úgy írta meg az evangéliumát, hogy találkozott tanítványokkal, Krisztusban hívő emberekkel, egyrészt ugye Pállal, Márkkal, más apostolokkal, aztán elment ugye Júdeába, és mit látott? Ha nem azt mutogatták neki, hogy gyere Lukács, hű, nézd, milyen nagy épületet épített ez a Jézus. Nem azt mondták, Lukács, gyere, nézz oda, én vagyok Lázár. Halott voltam, és kihívott a sírból, érted? Ezt csinálta Jézus. Vagy esetleg ez a vak is oda ment hozzá, hogy Lukács, hallgass meg, tudod, mit tett Jézus? Vakon születtem, és látást adott nekem. Mert ő az élő Isten. Hát ezt tapasztalta Lukács. És vajon ma az emberek mit tapasztalnak? Látják ezt általunk? El tudjuk mondani, hogy nézd, ezt tette. Vagy eszembe jut egy történet. Egyszer egy szabadult alkoholistát csúfoltak, gúnyoltak, és azt mondták, na, hát hol a te Jézusod? Mutassa meg, hogy tud ma vízből bort adni nekünk? Hogy változtatja át a vizet? És akkor ez az ember azt mondta, hogy nézzétek, én azt nem tudom, hogy Jézus hogyan változtatta át a vizet borra. De azt el tudom mondani, hogy az én életemben hogyan változtatta át az alkoholt életté, kenyérré, lakássá, új munkahelyé. Na hát ez az, hogy el tudom mondani, hogy mit tett, engem hogy alakított át. Na. Nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Tehát rámutat arra, hogy őt az atya küldte, és ő az atya munkájával foglalkozik, azt végzi, arról tesz bizonyságot, amíg nappal van, mert el fog jönni az éjszaka. És ugye, hát ezt látjuk, hogy ez ilyen törvényszerű, hogy most nappal van, de el fog jönni az éjszaka. Sőt, mondhatnánk úgy is, hogy mögöttünk van egy éjszaka, és eljött a nappal. És ezt nagyon komolyan kell venni, mert így van az Isten népe életében is. Hogy vannak időszakok, amit nevezhetünk nappalnak, amikor nem üldöznek, amikor elfogadják az Isten népét, de mindig jön utána az éjszaka. Amikor támadják, amikor akadályozzák, amikor üldözik, börtönbe vetik, megölik, erről beszélt is Jézus. Csak mi elfeledjük, és nagy kísértés ez a mai korban is, hogy azt hiszik, most már mindig nappal lesz. Hogy mindig jó dolga lesz Isten népének, és szeretni fogják, hát nem. El fog jönni az éjszaka. És amíg nappal van, használjuk föl. Úgy is, hogy töltődjünk. Hogy az éjszakában tudjunk világítani. Mert azért van itt Isten népe, azt mondja Pál, ragyogtok, mint csillagok az elvetemült nép között, ha az élet igéjére figyeltek. Ha figyelünk Jézusra, ő a világ világossága, feltölt, és ragyoghatunk, mint a csillagok. Ezért vagyunk itt, hogy ez a sötétségben levő világ is kapjon fényt, amire oda tud figyelni. Ugye régen a csillagok járása alapján tájékozódtak a hajósok a tengeren. És de jó, hogyha ilyen csillag az életünk, hogy akik bajba vannak, elkeserednek, nem látnak kiutat, ránk tekintve meglátják a jó irányt, hogy reménységük fakad az életre a viharok ellenére is. Hát adja Isten, hogy mi is így töltődjünk, és hogy a sötétben majd tudjunk ragyogni, mint a csillagok, a sztárok. A sztárok, ugye, mert a csillag a sztár angolul. Tehát a keresztények a sztárok. Csak az a baj, hogy átengedtük a világnak. Az a baj, hogy nem töltjük be a funkciónkat, és nem ránk mondják, hogy úgy ragyog, mint a sztár, mint a csillag. Úgy ragyog a bizonyságtétele, az élete. Ezeket mondva földre köpött Jézus, a nyálából sarat csinált, rákente a sarat a vak szemére. Tehát ezek után következik, hogy Jézus elkezd cselekedni. Mindig így kezdődik, hogy Jézus kezd el cselekedni. Itt nem a vak ragadja meg Jézust, érinti, kiált hozzá. Jézus kezd el cselekedni, mégpedig úgy, hogy egyéni módon. Jézusnál nincsenek sablonok, azért, hogy nehogy azt gondoljuk, le lehet utánozni. Ő mindig az szerint munkálkodik, ahogy arra nekünk szükségünk van, mondhatnám, hozzászabja az életünkhöz, a problémáinkhoz a megoldást. Úgy, mint itt is. Sarat készít rákeni a szemére, a vaknak a szemére. Ez egyrészt, tehát rámutat arra, hogy valami hiányzik ennek az embernek az életéből. Hiányzik gyakorlatilag a szemgolyója, hiányzik a látása. És Jézus a magáéból vesz valamit a magáéból, és hozzá teszi ennek az embernek az életéhez. És ennek a mai világnak is a legnagyobb baja a hiánybetegség. De ez a hiánybetegség, ez Jézus jelenlétének, a vele való kapcsolatnak a hiányát fejezi ki. Mint a gazdag ifjúnak mondja, hogy valami hiányzik belőled. És Jézus vesz magából, lényéből, igéjéből, és beleteszi az életünkbe. És akkor fogunk kiegészülni. Akkor lesz teljes az életünk. Akkor töltődik be az az űr. Tehát ő tudja betölteni azt, ami hiányzik. Tehát így kezdődik. Jézus vesz a magáéból, sarat készít, rákeni a vak szemére. De Nem automatikusan megy a gyógyulás, még így sem. Nem arról van szó, hogy ez az ember egy bábú lenne, akin valamit kiigazgat Jézus, ennek az embernek szüksége lesz, tehát szükség lesz ennek az embernek a engedelmességére. Hit és engedelmesség. Ezek által munkálkodik az Úr. Tehát szükség lesz, ugye, azt mondja Jézus, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában. Tehát elküldi valahová ennek a vaknak, akit mások szoktak támogatni, azt mondja, hogy menj. És ez a vak most próbálé van állítva. Most fog reklamálni, hogy Jézus gúnytűzöl belőlem. Már hát elnézést, gondoljuk végig, ott vagyunk tehetetlen betegek, vakok, nyomorultak, és oda jön valaki, leköp a földre, saracsa, rákeni a szemünkre. Minek vennénk? Nem csúfolásnak? Nem azt mondanánk, menj már innen, hagyj engem békét, nincs elég bajom? És ez az ember nem így veszi. Ez az ember nem így veszi, hanem fölismeri Jézus szavából, a Jézus lényéből áradó hatalomból, hogy itt valaki nagyobb van, mint egy ember, és engedelmeskedni kell, mert ezen fordul meg az életem. Ha nem megyek el a Siloám tavához, ott marad a sár a szememen, de marad a vakságom is. És lehet, hogy néha ez a probléma. Ha nem látunk változást, előre haladást, gondoljuk végig, hogy nem-e az a baj, hogy nem engedtem Jézusnak, hogy elkezdtem okoskodni. Hát Uram, már csak úgy nem, gondoljunk Námára, a leprásra. Ugye, egy nagy hatalmas úr eljut Izraelbe, eljut Elizeus prófétához, és a proféta azt mondja neki, vagy nem is ő, hanem kiküldi egy tanítványát, mondd meg neki, hogy menjen el a Jordánba, merüljön meg hétszer, és megtisztul, az már megsértődik. Hát ilyen víz, mint a Jordán, otthon sokkal jobb folyók, meg meleg források vannak, ha fürödni akkor oda mennék. És amikor a szolgák rábeszélik, akkor elmegy, megmerül hétszer, és megtisztul. Mi volt neki a gond? Nem akart engedelmeskedni. Hogy neki ne egy főparancsnoknak? Aki egy seregnek megmondja, mit csináljon? Most egy egyszerű senki, akit profétának mondanak, most azt parancsol nekem? És néha nem ez a mi bajunk? Hogy nekünk nem mondja meg az Isten se. És nem mondják meg nekem igehirdetésbe, ki szól, egy névtelen kis lelkész szól bele az életembe, és mondja meg, hogy ezt kéne csinálni? Vagy az a régen élt Jézus, és a büszkeségünk hátráltatja a változást, vagy megakadályozza. És olyan jó látni, hogy ez az ember megy, engedelmeskedik, elmegy a tóig. Tehát látni kell, hogy mit mond, menj el a Siloám továba, tehát oda kell menni, nem elég félúton. De hogyha hallott félúton valahol csöpögni egy kis vizet, és oda megy, hogy én nem tudok tovább botorkálni, de víz ez is, és azzal mossa meg a szemeit, nem segít. Miért? Mert nem a sár, nem a víz oldotta meg a problémát, adta a gyógyulást, hanem Jézus, az ő engedelmes hite által. Mit is mond? Menj el a Siloám továba, ami azt jelenti küldött. Vagyis ez az ember tudta, hogy nem a tó, nem a sár, nem a víz, hanem a küldött, aki nem más, mint az Istentől megígért fölkent. Tehát Jézus Isten küldötte, és ő gyógyít, és nem ezek. Ezek csak eszközök. Amit Isten fölhasznál az életünk jobbítására, az mindig eszköz. Az nem szabad összetévesztenünk magával, Jézussal. Tehát így van, hogy És az ember megy, mert megtapasztalta, egy dolog szükséges, a hitből fakadó engedelmesség, erre van nekünk is szükségünk, és arra, hogy visszamegy Jézushoz. Tehát nem csak elmegy, megmosakszik, hanem visszajön, és akkor lesz teljes a gyógyulás. Akkor jön meg a látása is. Tehát vissza kell jönni, mert így vallja meg, hogy Jézus a gyógyító. Ha nem megy vissza, hanem elmegy haza, fölkeresi a családját, a rokonait, mindenki azt hiszi, hogy valami varázslat volt. Mindenki azt hiszi, hogy a sár gyógyított, a víz gyógyított. Vissza kell menni, és megvallani, hogy Jézus gyógyított. Ez egy hitvallás, hogy visszamegy. És amikor visszamegy, látják az emberek, de tanácstalanok. Van, aki fölismeri, hogy ő az, aki vak volt, akit koldulni láttak eddig is, van, akik azt mondják, csak hasonlít. Miért van ez a tétovázás? Én úgy látom, azért, mert egyszer lehetetlen dolognak tartották, hogy egy vakon született ember élete megváltozzon, hogy ez lásson valaha. És ezért nem akarják kimondani, hogy ő az. Mert nem látják Jézusban az élő Istent. És ez az ember, amikor megkérdik, hogy ő-e, megvallja, én vagyok az. Ez is fontos, megvallani. Amikor kérdezik, mondd el, én vagyok az, aki eddig ilyen voltam. Én voltam a hűtlen, én voltam a szenvedélybeteg, és mi történt veled? Hogy most látsz? Hogy más az életed? Akkor megvallom úgy, hogy mellém lépett Jézus. Mellém lépett. És ő változtatta meg az életem. Így mondja egy ember, akit Jézusnak mondanak. Még egy ember. Még eddig jutott, hogy egy Jézus nevű ember. Már azt tapasztalja, hogy több egy egyszerű embernél, de még nincs tisztába vele teljesen, hogy kicsoda. És majd innen tovább vezeti Jézus. Ugye majd, ha végig olvassuk a fejezetet, látjuk, hogy a végén meg fogja vallani, hogy hiszem, hogy te vagy az Isten fia. És ide kell eljutni, hogy Jézus az élő Isten fia, az én megváltom, az én Uram. Ő változtatta meg az életem, és én őt követem, neki engedelmeskedem. Imádkozzunk. Urunk, dicsőítünk téged, hogy eljöttél ebbe a világba, és nincs hozzád fogható, Urunk. Nincs senki, aki olyan lenne, mint te, Uram, aki olyan hatalommal bírna, és olyan irgalom lenne a szívében, mint neked, hogy te nem mész el senki nyomorult mellett, hanem odaállsz mellé, megszólítod, mert tudod, hogy a te segítségedre van szüksége. Tudod, hogy nélküled nem változhat meg az élete, nem tud jobbra fordulni, és nem lehet neki üdvössége, csak is általad. Urunk, olyan jó, hogy megálltál az ember mellett, de bocsáss meg, hogy mi viszont sokszor elmegyünk mások mellett, megszoktuk már a nyomorúságot, meg úgy gondoljuk, nem is tudunk mi segíteni, mint a tanítványok, akiknek eszükbe nem jutott, hogy te vagy a segítség. Nem kértek téged, hogy Jézus könyörülj rajta, és neki sem mondták, hogy ne add fel, ne csüggedj, mert ha Jézus megállt melletted, az azt jelenti, hogy újjá lehet az életed, valami új fog elkezdődni, vagy csodálatos ajándékot fogsz kapni, mert Jézusban Isten megajándékoz. Mindegyikünknek van ajándéka, de annyiszor nem látjuk, Urunk, mert csak nem látunk túl a magunk nyomorúságán, fájdalmán, keservén, és de jó, hogy te túlláttál. Hiszen meg akartak kövezni, és nem azzal vagy elfoglalva, hanem másokkal, velünk, dicsőítünk és magasztalunk ezért. És köszönjük, hogy te azért jöttél, mert látod a mi hiányunkat. Tudod, hogy a legnagyobb bajunk az, hogy nincs veled élő kapcsolatunk, vagy ha volt, akkor esetleg ez megszakadt. Valami bekerült közénk és közéd De köszönjük, hogy magadat adod, hogy betöltsd a mi hiányunkat, és akkor helyreáll az életünk, a kapcsolatunk, veled és egymással. És köszönjük, hogy arra is rámutatsz, hogy nem a nyál, a sár, a víz adott megoldást, hanem te, mert te vagy Isten küldötte. Ne engedd, hogy bármikor is a te dicsőségedet bármire cseréljük, hanem merjük mindig megvallani, hogy a változás az tőled van. Te tettél újjá, te vetted le a függőséget, és te mutasz nekünk irányt, és vezetsz minket, és mellettünk vagy akkor is, ha talán nem látunk, vagy nem értjük a dolgokat, attól, hogy mindig rád nézzünk, mert te benned kapunk értést, és te tudod a rosszat és jóra fordítani. Áldunk ezért, dicsőítünk ezért, és kezedbe tesszük, Urunk, a betegeket, azokat, akik a koronavírussal megfertőződtek. Uram, mutasd meg a te hatalmadat, szabadításodat, és könyörgünk azokért is, akik más betegségekkel küzdenek. Hagy tudjanak hozzád kiáltani, beléd kapaszkodni, hogy átéljék a tőled való gyógyulást, a kegyelmet, az üdvösséget. És Uram, kezedbe tesszük gyászoló testvéreinket, te ismered a fájdalmukat, szívüket, adj nekik békességet, add, hogy mindenen túl téged lássanak, beléd kapaszkodjanak, ne engedjék, hogy ez az esemény eltakarjon téged, hogy felhő legyen előttük, hanem lássák meg a felhő mögött is a világosságot, a fényt, téged, mert te tudsz nekünk adni, Uram, reményt és békét, áldott légy érte. Könyörgünk, Urunk, minden embertársunkért, hogy lássanak meg téged, hallják a szavat, tudjanak neked hitből engedni, hogy legyen új életük, üdvösségük, reményük. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Amely mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy ha az Úr éltet bennünket, egyelőre a jövő héten is az eddigi megszokott rendszerint lesznek az alkalmak, kedden és csütörtökön hanganyagot teszünk föl az internetre. Ha nem lesznek enyhítések jövő vasárnapig, akkor szintén online lesz az Isten tisztelet. Az Úr áldása legyen mindenkivel.